Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét mai újszövetségi igeszakaszunkból, amint szól hozzánk és tanít bennünket János apostol első levele, második részének első 6 verséből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk meg, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért most számunkra elküldte. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé a szavait a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín elé, és imádságban feleljünk a szavaira. Mennyei édesatyánk, hatalmas és dicsőséges Urunk, az Úr Jézus nevében jöttünk most is te eléd, az ő biztatására, bátorítására szólítunk meg téged, a szentet, az igazat, a tisztát, az örökkévalót, a mindenek fölötti hatalmat. Jövünk mi, mint porszemek, mint kicsi senkik, sok-sok bűnnel terhelt életünkkel, mulasztásainkat, vétkeinket hozva magunkon, mint egy batyut. Köszönjük, hogy itt lehetünk, Urunk. Köszönjük, hogy magad elé engedtél. Köszönjük ezt a kiváltságot, ezt a hatalmas lehetőséget. Kérünk segíts, hogy jól éljünk vele. Kérünk segíts, hogy meghalljuk, amit mondasz, hogy járja át a szívünket, hogy mozdítsa meg, és mozdítsa ki helyükből a gondolatainkat. Az eddigi látásunkat írja fölül, ha kell, leplezze le bűneinket, és ragyogtassa fel a te szeretetedet. Urunk, olyan sokszor végültünk már Isten tiszteleteket közömbös szívvel, olyan sok tanítást meghallgattunk már, és nem mozdultunk, olyan sok mindent tudunk, és olyan keveset cselekszünk, olyan sok mindenre azt mondjuk, hogy hiszünk, hisszük, és mégsem aszerint lépünk, szólunk vagy döntünk. Könyörögve kérünk, segíts, hogy olyan lehessen az életünk, amilyennek te akarod, hogy legyen, amiről az apostol beszél, az legyen valósággá bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy hűséget kísért eddig. Köszönjük mindazt, amit eddig adtál az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy a lelki eledelt és a testét is kirendelted, és erőt adtál, hogy itt lehessünk, betegen vagy egészségesen, fiatalon vagy idősebb korban. Köszönjük, Urunk, és kérünk, ne múljon el ez az óra úgy, hogy ne állnánk egészen eléd, szemtől szembe, rád nézve. Kérünk, add a te ígédet, és ha kell, forgasd fel a mi életünket, hogy aztán te előtted lecsendesedve megbékülhessünk, és örömmel valhassuk az Úr Jézus Krisztus, ami megtartónk. Mennyei atyánk pedig örökkévaló Istenünk. Így kérünk, hallgass meg, Urunk, és munkálkodj bennünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő szent lelke által. Írva található az olvasott szakaszban János apostol első levele második részének 3., 4. és 5. versében. Itt így szólít meg minket Isten üzenete. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Először azt helyezte a szívemre, testvérek, ez az ige, hogy mondjam el nektek. Mással soha, magunkkal mindig legyünk kíméletlenek. Nem önkínzásra gondolok itt, hanem arra, hogy az igazsággal bátran és kíméletlenül nézzünk szembe. Ez csak a javunkra válik. Tehát mással soha, de magunkkal mindig legyünk kíméletlenek. Mert fölteszi ezt a kérdést ez az ige szakasz, ismerem az Urat, vagy csak tudok róla? Ismerem az Urat, vagy csak tudok róla? Ez ugyanis óriási különbség. Ismerem, különösen a bibliai szóhasználatban azt jelenti, hogy sors közösségben vagyok vele. Hogy együtt járunk, hogy egyeztetjük a gondolatainkat, a terveinket, és közös sorsot vállaltunk fel, jóban, rosszban. Nem véletlen, hogy ezt a szót használja a Biblia az első házasság leírásakor, az első házasság kötéskor mondja ki Isten igéje, megismerte Ádám az ő feleségét, Évát, és lettek ketten egy testé. A megismerni tehát azt jelenti, hogy sors közösségben vagyok valakivel. Ha ő nyer, én is nyerek. Ha veszít netán, én is veszítek. Tehát szó nincs arról, hogy itt valamiféle elvi tudást kellene fölhalmoznunk, valami dolgot megismernünk, aztán úgy magunkévá tenni, hogy na már ezt is tudom. Amikor János apostol arról beszél, hogy aki ismeri őt, abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, tudnilik az Úr Jézus Krisztust és az élő Istent, amikor erről a megismerésről beszél, akkor ilyen valóságos sors közösségről beszél, amit mindketten vállalunk. Ő is, és én is. Hadd éljek egy hétköznapi képpel, ezt már használtuk a héten, amikor újra indult péntek este a Tabuk nélkül sorozat. Gondoljuk most el, hogy két autóbusz halad az autópályán egymás mellett egy-egy sávban. Az egyik autóbuszt az Úr Jézus Krisztus vezeti, a másikat pedig a sátán. Ez utóbbi azonban egy hídnál leszakad, alatta megnyílik, leszakad a híd, és a busz a mélységbe zuhan. Hogyan tudok átszállni? Ez az első kérdés, amivel foglalkozzunk. Aztán honnan tudom, hogy valóban átszálltam? És végül útközben mi a jellemző az utazásra az egyikben, és mi a jellemző a másikban? A bűneset óta, testvéreim, mindenki a sátán autóbuszán indul. Amikor az Úr Jézus megszólítja Pál apostolt a damaszkuszi úton, akkor így fogalmazza meg Pál küldetését. Cselekedetek könyve 26-18. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. A sátán hatalmából az Istenhez térjenek. A Biblia a világ fejedelmének nevezi a sátánt, sőt, Pál egy helyen e világ isteneként beszél róla, és amikor megkísérti az Úr Jézust, akkor valóban arcátlanul ki is mondja, megmutatja Jézusnak a világ minden országát, és azt mondja, hogy mindez enyém, és neked adom, ha leborulva imádsz engem. Jézus persze visszautasítja ezt a kísértést. A bűneset óta tehát, testvéreim, mindenki a sátán buszán ül, és közben a bűn, mint szemét, egyre gyűlik ebben az autóbuszban, de senki nem törődik vele igazán. Gyűlik azzal, ahogy mi irigykedünk, hazudunk, szeretetlenek vagyunk, elmulasztunk dolgokat, haragot tartunk, és sorolhatnánk végtelenségig. A bűn, mint szemét egyre gyűlik, de igazán senki nem törődik vele. Pontosabban a legbüdösebb szemeteket, most hadd mondjam így, testvérek, azokat beteszik egy kukába, mint ahogy az autóbuszokon is szokott lenni ilyen eszköz. Ezért vannak börtönök, bár remélem senki nem bántódik meg, nem magamtól találom ki, jogászok is mondják, hogy ebben a mai világban sokkal inkább csak jogszolgáltatás van, de igazságszolgáltatás nincs. Tehát a bírósági döntések azt mondják el, hogy mihez van joga XY-nak, joga van szabadlábon tovább menni, vagy be kell vonulni a börtönbe, de ez nem biztos, hogy igazságszolgáltatást jelent ugyanakkor. De most ebben nem menjünk jobban bele. A busz szép, az utazás kényelmes, és, ami nagyon fontos, a sofőr mindent elkövet, hogy egyre szimpatikusabb legyen. A 2 Korintus 11.14-ben olvassuk, a sátán a világosság angyalának adja ki magát. És azt látom, testvéreim, és merem vallani, hogy van egy ilyen folyamat a történelmünkben, hogy még a 20. század az arról szólt, hogy a sátán elrejti önmagát olyan módon, hogy egy csomó ember elhitette, hogy ő nincs. Nevetség tárgya volt, ha valaki hitt a sátánban. Ez a 20. század jellemzője. És az emberek nagy része ezt bevette. Nem is kell vele számolni. A 21. században valami megváltozott. Ma nyíltan hirdeti, hogy ő jó. Hogy ő a szimpatikus. És Isten az, aki ellenszenves, aki gonosz és igazságtalan. Ezen a bizonyos képzeletbeli autóbuszon, ahol az emberiség elindult a bűnesettől kezdve, és ahol mindnyájan elindulunk az életünkön, az életünk elején, most, napjainkban ez a bizonyos sofőr mindent elkövet, hogy egyre szimpatikusabb legyen az utazók számára. És tudjátok, döbbenetes, hogy az egészen fiatal generációkban be is érett ez a munkája. Hadd mondjak erre egy-két példát, néhány filmre és másra utalva. Ha valaki, így mondom, netán, mert úgyis találkoztok vele, nyilván nem reklámozom, ha valaki netán mondjuk látta a nemrég készült Noé című filmet, vagy a Demónát, ami direkt gyerekeknek csinálta Walt Disney, mind a kettőnek ugyanaz az üzenete, mint sok más filmnek is. Isten igazságtalan, gonosz, a sátán pedig jó. Ezt hirdetik ezek a filmek, és sok más médiatermék, sajtótermék és gondolat. Mondok egy másik példát. Egyik kedves testvérünk meséli el, hogy a minap egy céges családi napon vettek részt a gyerekekkel együtt. Bábműsor, főszereplője az ördög, színhely a pokol, egy királyfi imájában pedig elhangzik a következő: Isten nem ér rá, de az ördög mindig segít, ha kéred. Ez nyílt üzenet, nem? Tudjátok, mi visszatérve még egy kicsit a Demónára? Mi a film szlogenje? Ami gyakorlatilag valóban a sátánról szól, egy szimbolikus alakban megjelenítve őt. A film szlogenje így szól: a mesét már ismered, most tudd meg az igazságot. Vagyis mi a mese? Az a mese, hogy Isten szeret, és az az igazság, hogy Isten gonosz, és a sátán jó. Gyerekek, fiatalok, most már ezt tudjátok meg, hirdeti ezerrel a világ, és a mögötte álló fejedelem, a világ fejedelme. És tudjátok, hogy milyen megdöbbentő, kézzelfogható nyomai vannak, hogy beérett a vetés? Idézek egy gyermekmunkást, aki egy gyermekmunkás missziói szövetségben dolgozik gyerekek között, leírja a következőket, szintén napi történés. Egy 10 éves érdeklődő fiú őszinte szívvel föltette a kérdést egy biblia tanulmányozó alkalmon. Tehát ott van ez a fiú, Istent keresi, nem gunnyal, nem provokatíve, hanem a legőszintébben a következőt kérdezte a biblia körvezetőjétől. Miért ne az ördögnek adjam az életemet? Miért pont Istent kell szolgálni? Miért nem az ördögöt? És tudjátok, mi a döbbenetes? Hogy ezt egészen őszintén kérdezi. Mert ezzel régebben is viccelődtek már, és föltettek ilyen kérdéseket sokan mások is. De ennek a fiúnak a szavaiból az érződik, a sofőr, idézőjelben, az elmúlt 10-20 évben jó munkát végzett a maga szempontjából. Tényleg elhitette az új generációval, hogy Isten közömbös, sőt kegyetlen és igazságtalan, ő pedig a jóságos segítő. És azt mondjak egy ilyen személyes dolgot, én ugyan még végig nem néztem a Batman filmek közül egyet sem, de azért úgy nagyjából tudom, hogy ő is egy nagyon érdekes alak, mert végül is olyan ördögi a megjelenése is, de egy csomószor segít, tehát végül is pozitív főhős a Batman, ha én jól tudom. És mindezeket például ennek az előbb említett fiúnak a kérdését olvasva, tegnap itt a második esküvőre készülve eszembe jutott, hogyha megint meglát a nász népben egy kisfiú vagy kislány, meglát ebben a palástban, amire mi csak jót tudunk mondani, hiszen Bocskait idézi föl számunkra, a hitvalló ősünket, erdélyi fejedelmet, és jelzi azt, hogy a lelkész eltakart módon áll a szószéken, nem magát prédikálja, hanem az Isten igéjét hirdeti, ugye ezt jelenti a palást. De tegnap este eszembe jutott testvérek az, hogyha megint meglát, mint ahogy látott már a temetőben is ilyen kisfiú, meg látott már itt az utcán is egy másik, lehet, hogy megint azt fogja mondani, Batman! És komolyan mondom, hogy zavarban vagyok, sose hittem volna, hogy valaha zavarban kell lennem a Bocskai palást miatt. Most már zavarban vagyok. Nem itt a templomban, de nyilván kint. Melyik gyereknek fog ugyanez eszébe jutni? Bármelyiknek, testvérek? Bármelyiknek. És ezzel nem is rosszat mond, és ez a legnagyobb baj. Mert ha még azt mondaná, hogy olyan sötét alak, hát testvérek, az nekem nem árthat. Mert én még sokkal több rosszat tudok magamra mondani, mint egy ilyen kisfiú. De ha pozitíve azt mondja, hogy olyan ez a református lelkész, mint a Batman, mert a Batman micsoda pozitív alak, akkor tragédia van. Értitek? És itt tartunk. Ez a 21. század valósága. Itt tartunk. Hogy ez a bizonyos képzeletbeli, vagy így nevezzük, sofőr, nagyon jól munkát végzett, elhitette az új generációval, hogy Isten közömbös, sőt kegyetlen és igazságtalan, ő pedig a jóságos segítő. Hogyan tudunk átszállni emögül a hazug fényhozó mögül? Hogyan tudunk átszállni az Úr Jézus Krisztus mögé, abba a másik, úgymond autóbuszba? Ha szemben nézünk az igazsággal, testvérek, hiszen itt is azt mondja János apostol, aki azt mondja, hogy ismeri őt, és nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki nem néz szembe az igazsággal, azzal, hogy az összegyűlt bűn szemete miatt le fog szakadni a híd, amikor ez a busz odaér, aki nem néz szembe ezzel, nem is akar átszállni. Miért akarna? Még beszélek majd róla, és mondhatom itt is, az a busz még jobban is néz ki, mint emez. Aki nem néz szembe ilyen igékkel, mint a zsidó 9.27, elvégzett dolog, hogy az emberek egyszerre meghalljanak, azután ítélet következik. Vagy a Róma 6.23, A bűn zsoldja a halál. És itt nem a biológiai halálról van szó csak, hanem a kározatról. És az Úr Jézus mit mond a Máté 25.41-ben? Hogy akik ott maradnak a sátán mögött, a sátán buszán idézelben, azok vele együtt oda kerülnek a pokolba, ami a sátánnak és az ő angyalainak készült. De aki nem néz szembe ezzel az igazsággal, az nem is akar átszállni. A valóság megismerése nélkül igazából nem is törekszem erre. Hiszen Jézus busza, autóbusza, maradjunk most ennél a képnél, Jézus autóbusza nem látszik kényelmesebbnek. Sőt, hadd mondjam el nektek, hogy az egyházi élet egyik nagy tragédiájaként élem meg, hogy minthogyha egyik másik gyülekezet, vagy kolléga, vagy hívő testvér, minthogyha az egyház versenyt akarna futni a világgal, azért, hogy hol kényelmesebb az élet. És csinálunk programokat, és szervezünk dolgokat, és elmondjuk, hogy gyere közénk, még jobban fogod magad érezni, mint a világban. Ez tragédia, testvérek, ez a versenyfutás, ebben sose fogunk győzni. A sátán busza mindig szebben fog kinézni, kényelmesebb lesz. Lesz benne légkondicionáló is, a miénkben nem biztos, hogy lesz. Értitek? És az egyház ezen törekszik sokszor, hogy de gyere ide, mert ez a busz ez sokkal szimpatikusabb. Hát nem erről van szó, testvérek. Nem a kényelem a tét, hanem a kárhozat. A bűn szemét miatt, a sátán busza alatt leszakad a híd. Erről beszél az egész Szentírás. Le fog szakadni a híd az alatt a busz alatt a felhalmozódó, eszméletlő mennyiségű bűn szemét miatt. Hogyan lehet átszállni? Úgy, testvéreim, hogy időnként mindkét busz megáll, mint ahogy egyébként is üzemanyagot tölteni meg kell állni, vagy másokból. És amikor megáll az életed busza, ott lehet átszállni. És ha most azt érzed, testvér, hogy valami miatt megtorpant, sőt, megállt az életed, akkor figyelj nagyon, mert most van az idő az átszállásra. Ha érzed, hogy megtorpantál, és nem akar menni tovább, bármilyen szinten, egészség, betegség, anyagiak, család, bármilyen szinten. Ha azt érzed, hogy megtorpant az életed, figyelj, mert most lehet átszállni. És az átszálláshoz annyi kell, hogy felkéreckedj. Szándékosan mondom így, bár ez nem bibliai szó. Hogy felkéreckedj az Úr Jézus mögé. Nagy mellénnyel, nagy büszke egóval nem fog menni. Csak akkor megy, amikor már érzékeled, hogy megállt az eddigi busz, nem akar tovább menni. És hallottál róla, hogy az a busz, amin eddig voltál, az egy szakadék felé száguld, akkor itt az idő, hogy felkéreckedj. És elmond az Úr Jézusnak, ezentúl rád bízom magam, Uram. Vezess Jézusunk, s véled indulunk, fogjuk énekelni. Veled vállalok mindenben sorsközösséget, Úr Jézus, bármilyen a buszod. Veled szeretnék utazni, akkor is, ha jobban ráz, akkor is, ha nem olyan szép, akkor is, hogyha lehet ebben nincs légkondicionáló. Veled szeretnék utazni. Jöhetek? És itt jön egy nagy kérdés. Jöhetek a bűnbatyummal? Mert testvér, a hátadról nem tudod levenni ám. A te bűnbatyudban ott van minden, amit elrontottál kicsi gyerekkorodtól kezdve. Az összes mulasztási bűnöd, gondolati bűnöd, cselekedeti bűnöd. Minden ott van. Úgy, ahogy a zarándok útjában szépen leírta ez Bunyan annak idején. Ott van az a batyú a hátunkon, és tele van szeméttel. De hirdetem, mert hirdetnem kell az ige alapján. Így szól az Úr. Aki segítségül hívja az Úr Jézust, az megmenekül. Róma 10.13. És az Úr Jézus így szól a János 6.37-ben. Aki én hozzám jön, azt én semmiképpen el nem küldöm magamtól. Semmiképpen. Gyere úgy, amint vagy. sok bűn alatt. De hallod az ő hívó hangját. Hát most gyere. Imádkozzunk egymásért, testvérek. Imádkozzunk gyermekeinkért, unokáinkért és tanítványainkért, keresztgyerekeinkért, hogy akarjanak átszállni, hogy szembenézhessenek az igazsággal, hogy a sátán hazug, és hazugság atya, ezt mondja róla az Úr Jézus a János 8.44-ben, amikor hazugságot szól, a magáéból szól, mert hazug és hazugság atya. És mondjuk el, hogy aki mögötte marad, és aki öntudatlanul is őt követi, le fog zuhanni. Imádkozzunk egymásért. Mert a jó hír az, hogy jöhetsz. És jöhetnek a gyerekeink. És a világ végéig lesznek új és új megtérők, hitrejutók. És a világ végéig növeli Isten az ő népét. Fogad föl az Úr Jézus maga mögé ebbe a buszba embereket. Honnan tudom, hogy valóban átszálltam? Ez a következő kérdésünk ma, és ez lehet mindenkinek a kérdése, még akkor is, hogyha valamikor évekkel, évtizedekkel ezelőtt elindult az Úrral. Onnan tudom először is, hogy átszálltam, hogy a bűn batyumat kiürítik. Egy központi kukába, és az ürítésért az Úr Jézus fizetett. Nagyon drágán. Nem veszendő holmikon, nem aranyon és ezüstön váltottatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtlen báránynak, a Krisztusnak a vérén. 1 Péter 1.18-19. Bűnbatyumat kiürítik egy központi kukába, és annak ürítését Jézus fizeti. Mi a feltétel az én részemről? Hogy megmutatom, és hiszek. Megmutatom neki, és hiszek neki. Mutasd meg, mi van ott a hátadon. Mit hurcolsz évek vagy évtizedek óta. És higgy neki, ő azért halt meg, hogy kifizesse bűneid elszállításának, eltörlésének árát. És ekkor nagy megkönnyebbülést fogsz átélni. Mert igenis ez egyik következménye az átszállásnak, hogy hihetetlen megkönnyebbülést él át az ember. Szó szerint, mintha mázsás terhet vettek volna rá a szívéről. Mikiás 7-ben olyan szépen írja ezt az ige. Irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Hallott, testvér? Ezt most neked mondja. Irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. De, hadd mondjam el neked, a folyamatos örömforrás nem ez. A folyamatos örömforrás nem az, hogy levétetett rólad a bűneid terhe. Az egy egyszeri nagy élmény, nem lehet újra és újra ezt keresni. Nem ez, amit miatt mi újra és újra örülni tudunk, újra és újra magasztalunk, újra és újra énekelünk, hanem az, hogy nem a szakadék felé száguldunk. Ez az örömforrásunk. Nem a szakadék felé száguldunk. A másik buszban ott van a bűnszemét. Halmozódik, mint a guanó. Évről évre. A másik busz a sátán által vezetett világ oda rohan bele a szakadékba. Az örökké való kározatba. A mi örömünk pedig az, nem oda tartok. Én már Isten nagy kegyelméből nem arra felé száguldok. De tegyük fel újra a kérdést. Mindezt most végig gondolva, testvér, ismered az Urat? Vele vagy közösségben, átszálltál, vagy csak tudsz róla. Átszálltál, és közösségre léptél vele, vagy csak hallottad, hogy van egy másik busz, amit Jézus vezet. Honnan tudom, hogy valóban átszálltam? A harmadik, negyedik vers ad erre nekünk választ. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Tehát nem arról van itt szó, testvérek, hogy a sátán buszában cselekszem-e néhány jót vagy sem. Hiszen mindenki cselekszik a világban. Előbb-utóbb mindenki életében találunk jót. Abban a buszban is vannak jó dolgok, de ettől még nem szállt át, és ettől még a saját bűnbatyúja ott maradt a hátán. Értitek? Ha egy-két jó dolgot csinálsz, az még nem az átszállás. Ha egy-két vallásos szokást bevezetsz a sátán buszán, vannak ott vallásos szokások. Ez még nem az átszállás, hanem az valami olyan, amit a 469. dicséretünkén szépen fogalmaz. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet s a hit, törjed össze balga szívem bálványait. Aki hittel átszállt, az megmutatta a batyuját, úgy, ahogy van, a sok mocsokkal együtt, és elhitte, hogy a bűn eltörlésének teljes árát Krisztus kifizette. Aki hittel átszállt, az új dolgokat kezd cselekedni. És itt lépünk tovább, mert erről beszélt János apostol hangsúlyosan, hogy lehessen látni. Igen, új dolgok jelennek meg az életében. Nem azért, hogy átszálljon, hanem azért, mert átszállt. Ezért jelennek meg új dolgok az életében, hogy a 2. Korintus 5-ben írja Pál, aki Krisztusban van, új teremtése az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Vagy a Galata 2.20-ban is ezt mondja, csak másképp, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most élem, az Isten fiába vetett hitben élem. Olyan dolgok jelennek meg az életemben, amit azelőtt nem tettem. Miért? Mert az új sofőrre figyelek. Mert őt kérdezem, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Vagy Pál kérdezte a damaszkuszi úton a megtérésekor. Vele beszélgetek, az Úrral, életem vezetőjével és irányítójával, akire rábíztam a sorsomat. És az ő tanácsai szerint élek. Élő személyes kapcsolatban vagyok vele. Erről beszél szintén az Úr, amikor Pált megszólítja, azért küldelek el, hogy akik majd téged hallanak, forduljanak Istenhez, és éljenek megtéréshez méltóan. Tehát szálljanak át először hittel, bűnbánattal, és azután éljenek a megtéréshez méltóan. De vizsgáljuk meg, cselekedjük az ő parancsolatait? Két mondatba össze lehet foglalni. Szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd ember társadat, mint magadat. Cselekedjük ezt, vagy netán lelkileg aluszunk. Pedig ebben minden benne van. Szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd ember társadat, mint magadat. Mert a parancsolat megtartása, testvérek, ahogy az egyik bibliafordítás visszaadja, ismertető jel. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Ismertető jel, hogy megjelennek ezek az új cselekedetek az életemben. És végül foglaljuk még össze, testvérek, hogy mi jellemző akkor az utazásra? Mi jellemző ott az Úr mögött, az Úrral élve, járva, utazva? Először is, hogy Jézus tanácsa mindennél fontosabbá válik a számomra. Mindennél fontosabbá. És ezért megváltozik a viszonyom a Bibliához. Olyan lesz, ahogy a Zsoltáríró írja a 119. Zsoltárban, gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Gyönyörködsz az Isten igébe, mint aki nagy nyereséget talált? Vagy ugyanezt mondja itt az 5. versben az ige, aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Vagyis az Isten iránti szeretet egyenlő a Biblia iránti szeretettel. Jól értsétek, az Isten iránti szeretet ennél még több, de a Biblia iránti szeretet elválaszthatatlan része az Isten iránti szeretetnek. A második, ami jellemző útközben, hogy a bűn szemetet azonnal hozzáviszem az Úr Jézus Krisztushoz, és hálásan megköszönöm, hogy kifizette az elszállításáért fizetendőket. A kuka ürítésének díját kifizette helyettem. A bűn szemetet azonnal hozzáviszem. Figyeljétek meg, János is milyen kedves és mennyire realista, amikor így ír. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, ha pedig mégis vétkezik valaki, tehát számol vele. Van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Tehát a bűn szemetet azonnal hozzáviszem, és hálásan megköszönöm, hogy fizetett az elszállításáért. Sokan nem tudják, csak tájékoztató adatként összehasonlításul mondom, hogy milyen drága egyébként a szemétszállítás. Ugye a sóstói református temetőt mi tartjuk fenn, és én is megdöbbentem, nemrég tudom én sem igazából, hogy egy évben közel 1 millió forintba kerül csak a szemét elszállítása. Ugye ez azért nagyon nagy pénz. Tehát most gondoljatok bele, Jézus mit fizetett a te bűneid elszállításáért? A vérével fizetett. És végül itt van a 6. versben még egy kell szócska, így olvastuk, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Talán zavaró, talán irritáló is lehet ez a kell, ez a sok parancs, elvárás, pedig tudjátok, mi van itt az eredetiben? Azt mondja az eredeti szöveg, hogy tartozik azzal, hogy úgy éljen, ahogyan ő is élt. Tartozik. Tartozom. Tartozol azzal, hogy úgy élj, ahogy az Úr Jézus élt. Annyira szeret, és annyit fizetett érted. Mindent kifizetett helyetted. Hogy ott lehess azon a képzeletbeli autóbuszon, hogy ne a szakadék felé száguljon az életed, hanem az örök üdvösség felé. Mindent kifizetett. Ennyire szeret. És ezért tartozol neki. Tartozunk úgy élni, ahogy az Úr Jézus élt. Ezt nem korbáccsal kergetve mondja, nem fenyeget, nem ijeszget, nem parancsolgat, csak elmondja. Én ezt tettem érted, te mit teszel értem? Én ennyire szerettelek, te hogy mutatod meg a szeretetedet? Tartozol, mert én megmentettelek. Látod már, mennyivel tartozol? Nem a szép buszért, ne azért járjunk vele, mert az ő busza nem is szebb, nem is jobb, mint a világé. De ez a busz megmentett busz. Ez a busz a szakadék fölött is átszáguld majd. Úgy, ahogy az ige mondja, Jézus mondja, bizony-bizony mondom nektek, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Úgy legyen. Ámen. Énekeljük most a 235. dicséretünk 3. versét. A 235. dicséret 3. versszakát. Távoztass tőlünk hamisságot. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nem hagytál minket a sötétségben, hanem kijelentetted. Te egy egészen más utat készítettél a tieidnek, akik mögötted, akik veled közösségben járnak és élnek. Azok alatt nem szakad le a híd, azok nem zuhannak szakadékba, a kárhozat mélységébe. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mi olyan emberek lehetünk, akik erről hallunk. És köszönjük, Urunk, hogy most is megállítottál, mert minden istentisztelet megállás egy órára. Amikor megállunk, és lehet átszállni. Ha valaki még a világ buszán menne, ha valaki most döbbenne rá, hogy bár vannak jó cselekedetei, a bűn szemetét soha ki nem ürítette, át nem szállt, rád nem bízta az életét, a sorsát, össze nem kötötte az életét veled, nem termett semmi újat, csak olyat, amit bármelyik világfi képes megtenni, aki arra döbben rá, hogy nincs mögötted, nincs veled, az most átszállhat. Köszönjük, Úr Jézus, az elkészített időket, az elkészített pillanatokat és órákat. És köszönjük az ígéretet, Urunk, hogy aki kéreckedik, az mind jöhet. Hogy aki segítségül hívja a te nevedet, az mind megtartatik. Hogy aki te hozzád jön, azt te semmiképpen ki nem veted. Áldunk téged ezért a szeretetért. És áldunk, hogy bűnünk szennyének terhét, mocskát te rendezted el. Te fizettél azért, hogy örökre eltöröltessenek a mi bűneink. Te fizettél azért, hogy ne kelljen roskadoznunk bűnterheink alatt. És köszönjük, Urunk, hogy nap mint nap jöhetünk hozzád bűnbánó szívvel. Jöhetünk, amikor valamit elrontottunk, tudva, hogy újra és újra csak te vagy az, aki el tudod venni, szállítani ezt a bűnt. Tenger fenekére tudod sűjeszteni, hogy soha többé róla senki meg ne emlékezzék. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, mindezt neked. Segíts, hogy ez a gyülekezet olyanokból álljon, akik átszálltak, és olyanokból álljon, akik ott te nálad és te veled járva termik a jót, az újat, amit veled együtt lehet megcselekedni, megélni, megvalósítani. Termik azokat a jó gyümölcsöket, amelyekre te elhívtál és megváltottál minket. Úr Jézus, áldunk téged, magasztalunk téged, és valljuk és hisszük, tartozunk neked. Az egész életünkkel tartozunk neked. Nem azért, hogy fizessünk, hanem azért, hogy a szeretetünket, hálánkat kifejezzük irántad. Megelőzött minket a te szereteted. Te készítettél el mindent. És most hívsz, hogy járjunk veled. Áld meg az életünket, áld meg a gyülekezetünket, hogy másoknak is példa, élő szó, felkiáltó jó jel lehessen. Áld meg a szavainkat, hogy ne arról beszéljünk, mennyivel szebb és jobb a te autóbuszod, hanem elmerjük mondani, hogy a világé a szakadék felé szágult. Szükségünk van rád. Hadd tegyünk bizonyságot rólad, mint megmentőről, mint az egyedüli jó és igazról. Hadd tegyünk bizonyságot Istenről, akiről elmondtad, senki sem jó, csak az Isten egyedül. És hadd leplezzük le a sötétség cselekedeteit, hazugságait, csúsztatásait, és hadd mondjuk el a gyerekeknek, fiataloknak és mindenkinek, hogy a sátán gonosz, mindenestől fogva hazug, és a sötétség fejedelme, akinek készült a pokol és a kárhozat minden gyötrelme. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, védj körül oltalmaddal, őrizd meg bennünket hitben és szeretetben, és vezess tovább mindvégig. Áld meg szeretteinket, családjainkat, gyógyítsd betegeinket, vigasztald a gyászoló testvéreinket. Légy velük, légy mellettük. Áld meg iskolánk, óvodánk küldetését, amelyre oly nagy szükség van ebben a sötétedő 21. világban, században. Áld meg a határon túlélő testvéreinket, magyarokat és másokat. Csitítsd a gyűlöltséget az emberi szívben, hiszen a sátán megtanítja az emberiséget, és megtanította gyűlölködni, fegyvereket készíteni, háborúzni. Ehhez nagyon értünk. De kérünk mégis, adj békességet Közel-Keleten, Ukrajnában és szerte a világon, ahol ropognak a fegyverek és folyik a vér. könyörülj rajtunk, Urunk, mint embereken. És várunk vissza téged. Várunk, Úr Jézus Krisztus, hogy megalapítsd a te országodat, amelyben bűn és sötétség többé nem uralkodik. És nem lesz fejedelme a sátán. És nem lesz senki, aki utána megy majd. Köszönjük, hogy így várhatunk vissza, és így adunk hálát neked, hogy mindez számunkra kijelentetted. Szeretjük szavaidat, Urunk, szeretjük az igét, a Bibliát. Szeretünk téged, Urunk, aki lehajoltál hozzánk, és mindezt tudtunkra adtad. Legyen áldott érte a te szent neved. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a győztes és megtartó Úr Jézus Krisztusban. Amen.